Tudunk el, hogy a helyreállításnak az Istene. Ő azt mondja, hogy helyreállít, az tulajdonképpen az igében azt jelenti, hogy visszafordít magához. És úgy mondja a 80-as Zsoltár, úgy emlékszem, hogy helyreállításnak Istene, Isten állíts minket helyre, és ez a helyreállítás a te arcodnak a világosságánál van. Amen? Isten úgy tud minket helyreállítani, ha megengedjük, hogy az ő arcát ránk világosítsa. Az Isten jelenlétében, ha köszönöm, Isten jelenlétében van változás, és Isten jelenlétében van helyreállás. Hogyha ő elrejti az arcát, akkor nem tudunk megváltozni, nem tudunk helyreállítani. De van olyan állapot, amiről múlt héten is beszéltem, amikor mi rejtjük el magunkat Istentől, és ezért nem tud ránk áradni az ő fénye, az ő világossága. Az érthető, ugye? Isten ránk akarja árasztani az ő világosságát, de mi elzárjuk magunkat ettől a fénytől. Múlt héten a zárosságról beszéltem, egy picit szeretném összefoglalni, hogy képbe legyünk. Beszéltem az zárosságnak a jellemzőiről, nagyon sok mindent szerintem felsoroltam azzal kapcsolatban, hogy mik a gyümölcsei, mik a gyökerei az zárosságnak. És összefoglalóan azt tudjak mondani, hogy az árva az egy nélkülöző, az egy megfosztott, vagy egy elhagyatottként éli meg a keresztény életét, és úgy érzi, hogy Isten atyai szeretetét nem tudja átvenni. Bármennyire is próbálja, bármennyire is küzdik, Isten atyai szeretete messze van tőle. Tehát így tudnánk megfogalmazni, mit jelent a szellemi árvasság. Tehát egyszerűen elszigeteltnek érzi magát, és egyszerűen, amit az ige mond, egyszerűen nem tudja átvenni. És amikor olvassa az igét, azok csak betűk számára, és nem tudja átvenni a mögötte lévő szellemi erőt. Na most Isten olyan Isten, aki nem csak a betűt adta számunkra, hanem rémát is ad. Azt is mondja az ige egy helyen, hogy érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Az Úr azt is akarja, hogy megtapasztaljuk az ő szeretetét. Ő nem egy olyan Isten, aki nem fejezi ki az érintését, a szeretetét. Pontosan úgy, ahogy van a mi földi édesapánk, éltük azt gyerekkorunkban is, hogy megsimogat, megérint bennünket, hozzánk ér, amen? Tehát a szeretethez hozzátartozik, hogy kifejezzük a szeretetünket. És vannak olyan gyerekek, akik például azért érzik magukat árvának, annak ellenére, hogy Isten az apjuk szerette és anyja szerette őket, mert nem tapasztalták meg ezt a fajta testkontaktust, értitek? Tehát nem volt simogatás, nem volt érintés, és az apjuk vagy az anyjuk esetleg cselekedettel szerette őt. De akkor is a szívé, az ember, Isten úgy teremtette az embert, hogy szüksége legyen a lelkének intimitása, szeretetre. És van, aki azért válik ilyen elhagyatottnak, azért válik árvának. Beszéltem arról, hogy az árvaság következményeként, amikor az ember elutasítva érzi magát, vagy eltaszítva, és akár gyerekkorban, akár ez később is megtörténhet, védőfalakat épít föl a szívében, a lelkében, és ahogy az ige mondja, az Ézsaiás 49, odalapozhatok, hallhatok, hogy elzárja magát ezért a falakkal, ezért bezáródik a szíve, a lelke. Egyszerűen képtelen vagy megérinteni. És biztos láttatok már ilyen embert is, akihez szeretnél közeledni, szeretnél hozzámenni, de olyan, mintha egy láthatatlan fal lenne. Egyszerűen bárhogy próbálsz szeretettel lenni fel, nem tudod megnyitni. Mert egyszerűen leblokkolta őt a fájdalom a múltjában. Azt mondja Ézsaiás 49, 14. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Tehát az árva pont ezt érzi. Elhagyatottságot érez, és azt érzi, hogy el van felejtve. Egyszerűen nem törődnek vele. Akár Isten, akár ember. Tehát ez az árvasságnak a szava. Engem elhagyott az Úr. Engem nem szeret senki. Rólam elfeledkeztek. Tehát az árva azt érzi, hogy őt elhagyták, őt otthagyták, és nem törődnek vele. És azt mondja, hogy a profécia Isten természetéről azt mondja, hogy hát elfeledkezheti ki az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fiám. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ez Isten, a földi szüleik elfeledkezhetnek rólunk, de Isten soha nem felejt el bennünket. Ahogy mondja a Zsoltárokban, hogyha apám és anyám is elhagynának, te Uram, te nem hagysz el soha. Azt mondja, folytatja az igét. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Tehát egy paradoxon helyzet. Úgy érzi az ember, hogy messze van tőle Isten, elhagyta őt Isten, nem törődik vele, de közben azért érzi ezt, mert a lelkében, az érzelmeiben falak vannak. És a falak által gátolja meg, hogy át tudja venni ezt a szeretetet. Istennek egyébként van úgymond ilyen anyai kenete, van, amikor, értsétek jól, amikor szükségünk van arra, hogy mint egy anya megsimogasson, vagy megdajkáljon bennünket. Azért mondja, hogy mint anya, pedig Isten úgy gondolom, hogy nem nőnemű, hanem egyszerűen az ő gyógyító jelenlétében, az atyai szeretetében benne van az anyai természet. Tehát azért nem tudjuk átvenni ezt a fajta szeretetet, mert kőfalak vannak. Falak vannak, és a falak mögül kiáltunk, a falak mögül szólunk, hogy messze vagy Isten, engem elhagytál. De közben mi nem tesszük meg azt, amit Isten várna tőlünk, hogy leromboljuk ezeket a falakat. A falak azért vannak, hogy leromboljuk őket. Az erődítmények azért vannak, amit nekünk kell lerombolnunk. Amen. És ahol falak vannak, ahol védőbátság vannak, ott mindig vannak érvek és gondolatok. Érvek, gondolatrendszerek, amik föl vannak épülve bennünk, hogy mi miért nem nyitjuk meg a szívünket. Falak, érvek. És a 2 Korintus igében nagyon-nagyon szeretem, és nagyon gyakran használom az imádságban, a szellemi harcban is az egyik kedvenc igém, amikor úgy érzem, hogy a gondolataim kuszák, vagy nem vagyok fókuszban, akkor nagyon gyakran a 2 Korintus 10-et el szoktam olvasni, és kérem az Urat, hogy elevenítse meg számomra. Azt mondja, hogy a 2 Korintus 10, hogy na, a testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek leontására. Leontván okoskodást és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ahhoz, hogy el tudjuk venni Istennek ezt az atyai érintését, a falakat le kell rombolnunk, és az erődítményeket le kell rombolnunk. Mert belül, mivel be vagyunk zárva, a sérelmek, a múltnak a sérülései, tapasztalatai tanítanak bennünket. Tehát pont azért teszi ezt az ördög, azért tette velünk, hogy teljesen el legyünk zárva, teljesen el legyünk szigetelve, és benne a magányosságunkban tanít bennünket ez a gondolatrendszer, az elutasítottságnak a gondolkodási módja. Értitek? Az, amit te megtapasztaltál, bezárod a szívedet, engem ne érintsen meg újból senki, és szépen egyszerűen fölépül egy olyan szokásrendszer, egy olyan gondolatrendszer, ami miatt még meg is magyarázod, hogy miért nem nyitod meg a szívedet Istennek, vagy esetleg olyan embereknek, akiket Isten mutat számodra. És ma a helyreállásról szeretnék beszélni, ugye? Értitek, megint szerintem képbe vagyok, hogy miről, hogy akarom összefűzni ezt a témát. Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet ebből helyreállni. Nem könnyű, megmondom őszintén, nem könnyű, de Istennek a szeretete elérhető. Ahhoz neked egy alapbizalomban kell lenned, hogy legalább egy kicsit először ki kell nyitnod a szívedet, hogy valami fényesség bemenjen hozzád. Fölolvastam a 2 Korintus 6-ban azt az igét, hogy Korintusban mondja Pál, hogy nyissátok ki a szíveteket. Mi is kinyitottuk a szíveteket, szívünket felétek, ti szorosságban vagytok a szívetekben. Tehát a szívet ki kell nyitni. Azt szeretném nektek mondani rögtön itt az elején, hogy nincs olyan helyzet, amikor egy ember nem tudja kinyitni a szívét. Nincs olyan lehetetlen helyzet, nincs olyan fájdalom, amikor nem tudnál Istenhez kiáltani. Sőt, amikor a legeslegjobban elkeseredett vagy, pont azt szokta Isten felhasználni arra, hogy valóban már kigyere abból a magányos zárkádból, de benne vagy. Mert néha megszokjuk az elutasítottságot, és azt hiszük, hogy mi vagyunk azok. És egy közöny száll az életünkre, ahogy el vagyunk zárva Istentől, el vagyunk zárva a testvérektől, és megszokjuk azt az állapotot. És most föl szeretném tenni a kérdést, ha te így vagy, egyáltalán ki akarsz-e jönni? Szeretnél-e szabad lenni? Nagyon-nagyon fontos kérdés, mert én azt veszem észre, hogy nagyon sok ember benne marad ebbe, és nem akar igazán kitörni. Tehát nincs benne az a hajlandóság, hogy elfelejtse a múltnak a sérüléseit, a múltnak a fájdalmait, egyszerűen nem akar felejteni. De a jó hír az, hogy egyszer felejtened kell. Ahogy mondja az ige, szépségedet a király kívánja. Feledd el apád és anyád házát. Feledd el. Neked felejtened kell. Oda kell adnod a gondolataidat, az emlékeidet Istennek, hogy meg tudjon téged érinteni. Nem mondd azt, hogy az enyém ez a fájdalom. Nem mondd azt, hogy olyan mélyen van ez a fájdalom, hogy senkit nem engedek be. Nem mondd azt, hogy olyan mélyen van ez, hogy téged soha senki nem fog kihozni ebből a helyzetből. A vérfolyás asszonynál nem hiszem, hogy elkeseredettebb ember lehetett. Az egész életében az összes pénzét orvosokra költötte. És mégis megvolt benne az az erő, hogy fusson Jézushoz. És képes volt átvenni Jézustól a gyógyulást. Amen. Nincs az a lehetetlen helyzet, hogy te ne tudnál meggyógyulni. Nincs az a lehetetlen helyzet, hogy legalább egy résnyire kinyisd a szívedet. De mivel Isten kegyelmes, irgalmas, észreveszi ezt. Amen. És Isten fel akarja építeni benned a bizalmat, hogy tudjál benne bízni újból a csalódások ellenére. És most azt szeretném, hogyha, és azt kérem, hogy nyissátok ki a szíveteket, jó? Csak egy résnyire. Azt mondja Jézus, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Az ajtó előtt. És melyik ajtó előtt? A szíved ajtaja előtt. És zörgetek. És a kérdés az, hogy meg akarsz-e szabadulni. Valóban meg akarsz-e gyógyulni. Hajlandóság kell abban, hogy megnyisd a szívedet, hajlandóság kell arra, hogy te meggyógyuljál, akarjál meggyógyulni, és nem maradj ebben a helyzetben. Köszönöm, hogy itt van a te szellemet. Sérülések. Ez azért van, hogy ne gyere a világosságra. Érted? Sötétségben van. Az összes sötét gondolatodat senki nem látja, úgy érzed. Mert fal van bennem, még Isten se látja, nem engedett, hogy jöjjön a fény. És egyszerűen fölépül benned a sötétség, és ez növekszik, 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 és nem engeded, hogy Isten megérintsen. És Jézus az ajtó előtt áll most is, és kopog, és a szíved ajtaján. Valamelyik nap olvastam a János 10-et, és kicsit más módon láttam. Nem kell odalapoznatok, csak felolvasom ezt a részt. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtó megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Azt mondja Istennek az igéje, hogy Jézus az ajtón akar menni. A szíved ajtaján, de nem illegálisan, és nem fog berontani. Ő azt mondja, legálisan akar bemenni hozzád, úgyhogy megnyitod a szívedet, és nem agresszíven. És nem csak ő akarja meglátogatni az embert, hanem a sátán és az ördög. És hogyha hagyod, hogy csak épüljön a te kővárad erődítményed, teret adsz az ördögnek, táptalajt adsz az életedbe, hogy démonizálódjál. Meg kell rombolnod ezeket a falakat. És azt kell mondanod, hogy nem. Hogyha látod, hogy teljesen másképp gondolkozom, mint ahogy Isten gondolja. Ő az ajtón megy be. A jó pásztora, igen, a szívednek az ajtánál. És gondolkodtam, mit jelent ez az ajtón álló. Arra jöttem rá, én azt értettem meg, hogy az ajtón álló az én akaratom. Tehát az ajtó az én szívem, ahol be akar jönni az Úr, és az ajtón álló én vajon beengedem-e? Beengedem-e az Urat? Valóságban. Vajon tényleg azt akarom, hogy az életem egész területén Úr legyen? Szoktuk azt mondani, ugye? Hogy Jézus az Úr az életemben, de valósággal Úr. Ő azt szeretné, hogy Úr legyen az életednek az egész területén. De ahhoz neked be kell őt engedned. És bármennyire fájdalmas, hajlandónak kell lenned arra, hogy azok az erődítmények, amik fölépültek benned, azokat lerombolt. És azt mondd, hogy nem. És ez még megvan spékelve, de sok-sok fájdalom átkokkal, önmagadra kimondott átkokkal, amiket jól gyakorta mondasz, soha nem engedem, hogy bárki közel kerüljön hozzám, soha nem nyitom meg magamat, soha nem lesz egyetlen egy barátom se, soha nem lesz férjem, soha nem lesz feleségem. És csak épül szépen, ami szellemi idézőjelben várunk, amit Isten le akar rombolni. És ahelyett, hogy Isten királyságát építenénk, ahelyett, hogy a kőszikára kerülne az életünk, mivel nem vagyunk hajlandóak felszámolni ezeket a sérelmeket, fájdalmakat, egyszerűen egy másik vár épül. És az ördög, ugye, aki azért jött, hogy lopjon, őrjön, csaljon, pusztítson, elérje a célját. Ő ezekkel az illegális módokon lépett be az életedbe. Gyerekkorban, sérülések által, illegális módon, brutálikkal bejött az életedbe, fájdalmakat okozott, úgyhogy nem is gondolta, nem kaptad meg a szeretetet. Egyszerűen miért szenvednek az emberek általában? Most kezdjük sorolni. Az emberek szoktak szenvedni amiatt, mert nem jó a házasságuk, az egyik azért szenved, a másik azért szenved, mert nincs férje. A harmadik azért szenved, mert szegénység van az életében. A negyedik azért szenved, mert alkoholista. És így sorolhatnám, az emberek ugyanúgy szenvednek. De ezekkel a szenvedésekkel valamit kell kezdeni. És sokszor azt tapasztalom, és szerintem ez teljesen így van, a hívők sokkal nagyobb traumaként élik át ezeket a szenvedéseket. Tehát nem immunisak. Ők se a szenvedésekre. És ugyanúgy ezek a szenvedéseken átmegy mindenki. De legfőképpen ugye még az ótermészetünkben, mert amikor megyünk az Úrhoz, egyre jobban látjuk, hogy minek kéne történni az életünkben. És azt látom, hogy ezek a fájdalmak egyszerűen ugyanan erősebb tudnak lenni, mert nem értjük. Olyan kérdések jönnek az életünkbe, Isten miért engedte ezt meg? Miért történhetett meg az életemben ez? Vajon Istenre nem tudok támaszkodni? És az a helyzet, ahogy a Róma 8 mondja, hogy a teremtett virág ugyanúgy nő, sóhajtozik, és fájdalomban van, és mi magunk is. Azt mondja, innen olvasom az igét, hogy azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, tehát most is szenvedünk, amiket most szenvedünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogja, várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki azt alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothangdóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyőg mindidáig. Nem csak ők pedig, hanem maguk, a szellem zsegének a birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek a megváltását. Tehát azt tanítja Istennek az igéje, hogy olyan fajta dicsőség fog ránk várni, ami elképzelhetetlen, felülmúlhatatlan. Ez a különbség a hívők és a hitetlenek között. Ránk dicsőség vár az Úrnál. Az összes szenvedését, amit átmentünk. És azt mondja, hogy várják, azt mondja, hogy teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Na most az eredeti szövegben itt azt jelenti, hogy lelepleződik ez az egész. Tehát nem arról van szó, hogy nincsenek most Istennek gyermeke, Istennek a fiai, ti vagytok azok, és én vagyok. De ez majd le fog lepleződni, mert még homály van rajtuk, fájdalom van az életünkben, de le fog az egész lepleződni, és teljesen tisztán ki fog tűnni, meg fog jelenni mindenki életében, hogy ő valóban Istennek a gyermeke, Istennek a fia. Le fog lepleződni ez az egész. És meg fog szűnni a fájdalom, ahogy beszél Jelenések könyvében a Szent Szellem, hogy én minden túlját teszek, el fog tűnni a fájdalom, el fog múlni a sóhaj. A helyzet az, amit észrevettem, sok tapasztalatot szeretnék elmondani. Hogyha erre a témára érünk, sok ember ahelyett, hogy rákezdenek koncentrálni a megoldásra, egy ilyen áldozati szerepképet kezd fölvenni, hogy ő milyen sérült, tehát sokkal jobban elkezd koncentrálni a sérülésekre. Mert amikor erről a témáról beszélünk, akkor neked ki kell önteni a szívedet. Hogy van a szív kinyitása úgy, hogy engeded, hogy kijöjjenek azok az érzelmek, azok a fájdalmak. Neked ehhez lépned kell. Nem tudsz más tenni. Azt jelenti, hogy öntsétek ki a ti szíveteket Isten felé. Egyszerűen ki kell engedned ezeket a fájdalmakat, ez így kezdődik. Na most a másik fele az, hogy az emberek már nem akarják átvenni Isten gyógyító erejét. És amikor túl sokáig volt az ember bezárva, túl sok fájdalom volt benne, és amikor kezdi kiengedni, ami benne van, akkor egyszerűen úgy érezheti, hogy elveszti a talajt a láb alatt. Azért, mert egyszerűen nem tudja, hogy most ki, kicsoda, hogy van az egész. De értsétek meg, hogy egyszerűen minden plántát, amit nem az én mennyei atyám plántát, ki kell tépni, ezt mondja Jézus. Minden rossz gyökeret, ahogy mondja Jeremiásból, gyomlálj, írts, pusztíts. Egyszerűen ezt föl kell számolnod az életedbe, hogy előre tudjál menni, és ne legyenek ezek az árvasági érzések az életedbe. Föl kell számolni ezeket a falakat az életedbe, és a gondolkodásmódot. Tehát Isten vágya, ahogy a helyreállítás kezdődik, hogy kinyitod a szívedet. Énekeljük is azt, hogy megnyitom a szívemet. Meg kell nyitnod a szívedet, hogy egy alapbizalom helyzetbe kerüljön Istennel. Aztán föl kell építeni a bizalmat újból. Miért nehéz a szívnek a kinyitása? Mert nincs bizalom. És ami miatt ezt megspékeli az, hogy az elutasítottságnak az erősségei, a gyökerei az életünkben rajta vannak. Azt tudnotok kell, hogy az árvaság szelleme az elutasítottság gyökereire épül rá, tehát tulajdonképpen a korai éveinkben ráakaszkodik az elutasítottság gyökereire ez az árvaság. Ez spékeli meg az egészet, ezért nehéz ebből kijönni. És ugye az elutasítottságnak a három legfontosabb területe, az első a lázadás, a másik az önelutasítás, és a harmadik pedig az önvédelmezés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy elutasítástól való félelem, így tudnám megfogalmazni. Tehát az első a lázadás. amikor nem kapod meg azt a szeretetet, amire szükséged van, amikor sérüléseket érsz át, vannak olyan emberek, akik ezt lázadással oldják meg. Egyszerűen olyan mértékű a fájdalom, ami érte őt gyerekkorában, hogy egyszerűen a reakciója erre az elutasítása a lázadás. És vannak olyan emberek, akikre mai napig rá tudsz nézni, és tudod látni azt, hogy egy lázadó természete van. A lázadó emberek azok teljesen mindig fölhívják magukra a figyelmet, olyan kirívóan. Tehát érzed azt, hogy bármikor robbanhatnak az elutasítás miatt. Aztán van az a személy, aki az elutasításokat, fájdalmakat, amiket áttél, azt maga ellen fordítja. Tehát egyszerűen megegyezik azzal a személlyel, aki elutasítja, és igen, én valóban egy ilyen és ilyen ember vagyok, és nem vagyok méltó a szeretetre. Iszonyúan önközpontúvá válik az ilyen ember, aki az önelutasítással küzdik, nagyon erős önközpontúvá válik, szélsőségbe tud menni, annyira elutasítja magát, és képtelen ő is kapcsolatokra, képtelen az elutasítottság miatt. De mi a legfontosabb, ami az ördögnek a legpiszkosabb tevékenysége az, hogy utána nem fogod tudni elfogadni Istent, mint atyádat, és magadat sem. Ez a piszokság ebbe az egészbe, hogyha te megegyezel azzal, amikor elutasítanak, hogy te valóban egy olyan személy vagy, mint ami, akkor egyszerűen bezárod magadat, és azt mondod, hogy igen, én olyan vagyok. És nem engeded, hogy Isten téged korrigáljon. Tele van az ige ígéretekkel, Isten szeretetével, jó indulatával, hogy lát téged. Egyszerűen nagyon-nagyon fontos, hogyha ilyen problémákkal küzdködsz, hogy nem tudod magadat elfogadni valami miatt. Van, aki a külsejét nem tudja elfogadni, ez komoly. Van, aki a belső dolgai. Van, aki azért küzdik, mert olyanná akart válni, mint Isten, és nem lett olyanná. Van, aki azért gyötri magát, mert ő annyira meg akar változni, és egyből látja, hogy ő nem változik meg. És Istenben is csalódik. Nagyon-nagyon fontos ebbehez a témához, hogy engedd, hogy korrigáljon téged Isten, hogy ő hogy lát téged. És mit gondol rólad az igébe? Aztán a harmadik terület, ez az önvédelmezés. Én azt gondolom, talán ez a legerőteljesebb a három közül, tehát az elutasítottság gyökerei közül, ami a legeslegjobban falakat tud felhúzni. És ez a elutasítástól való félelem. Tehát mikor elutasítanak, sérüléseket szenvedsz, vagy bántanak, kiközösítenek, akkor egyszerűen magába fogod zárni, az ilyen ember magába zárja az érzéseit, a fájdalmait, és nagyon vigyázz, hogy senkirevel ne kerüljön egy intim kapcsolatba. Nagyon vigyázz, mert egyszerűen ezek a védőbástyák azt mondják, hogy ha nem nyitom meg magamat, akkor többé nem fogok sérülni. Egyszerűen nem engedem meg, hogy bárki is kárt okozzon az életembe. Eljuthat az ember egy olyan szintre, hogy teljesen érzelemmentessé válik. Értitek? Én láttam már olyan embert, láttam a beszélgetésben, láttam az imában, hogy rezzenéstelen az arca, a szíve, lelke, kőkemény. Egyszerűen, mert ő azt mondta, hogy többé nem fogok sérülni. És azt mondom nektek, hogy a démonok nagyon szeretnek ilyen rejtett módon az ilyen típusú emberekben megülni. Mert egyszerűen rejtve van minden, és úgy érzi, hogy neki szükséges, hogy ezt elrejtse. És az ördög célja, hogy teljes negatív gondolkodási mintáink legyenek, és ugye a szeretetet ne tudjuk átvenni, és ne tudjuk továbbadni. Tehát ez a három erősség működik együtt az árvaságnak a szellemével. Még egyszer lázadás, önelutasítás és az elutasítástól való félelem. Ezekre ráakaszkodik még az árvaság megspékelve. És ezért nehéz kijönni. Megegyeztétek? A másik meg az, hogy tanít az árvaságnak a szellemet. Tanít, tanításokon mész át, ahelyett, hogy az igét vennéd be, rendes tanításokat kapsz. Egyszerűen leülnénk, elmondanám, én mondanám az igét, te meg szépen kezdenéd indokolni, okolni, hogy miért nem igaz az, amit én mondok. De hát azért nem igaz, mert ez nem így van meg, nem úgy van meg, ezt tapasztaltam. És olyan párbeszédek folynának velem, hogy egyszerűen ez hol dolog lenne az egész. Mert engem az ige tanít, téged meg a keserűség tanít. Tehát a szívet ki kell nyitni, a bizalmat el kell kezdeni felépíteni, hajlandóság kell az életünkbe, hogy elengedjük ezeket a fájdalmakat, és le kell rombolni az erősséget, amiről már te tudod, hogy erősség. Én látom, tehát nem fiatal keresztények vannak itt. Én nagyon jól tudom, hogy ti már tudjátok, hogy mit mond az ige, csak egyszerűen az igét rémálvá kéne tenni az életünkre. Amikor hallunk egy igét, neked erőteljesen, agresszívan meg kéne változni. Akarnod kell, hogy megváltozzon a gondolkodásod. Azért mondtam az elején a férfias asszony. Ő legalább akart valamit. Ő teljesen meg akart gyógyulni. Fölteszem a kérdést, hogy akarsz-e így meggyógyulni? Vagy már annyira reménytelen vagy? Akarnod kell meggyógyulni. Akarnod kell átvenni a gyógyulást. És minél jobban látod, hogy minél nagyobb terhek vannak rajta, minél nagyobb fájdalmak, minél nagyobb elutasítások, annál jobban át kell törnöd ezeket. Képes vagy rá. Amen. Mindenki képes itt. Amikor az embernek a szíve sérült, vagy be van zárva, akkor jellemezném, hogy én hogy látom, hogy milyen az embernek a szíve. Egyrészt az igéből is megnéztem, makacs, kemény, bizalmatlan, körülmetéletlen. Egyszerűen azt látod az ilyen emberekből, hogy nem tudnak teljesen szeretni. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, ugye? Minden erődből. Hát Isten ezek szerint képessé tett bennünket arra, hogy teljesen szeressünk. De az ilyen emberek, akikről ma beszélek, meg amiket ugye átélünk fájdalma, ezek azt teszik, hogy nem tudunk teljesen szeretni. Egyszerűen egy nagyon szeretetünk lesz. Nincs erők, mert egyszerűen az árvaság erőtlenítette a bensőnket. Leépültünk szellemileg, lelkileg, érzelmileg. Ezért képtelenek vagyunk erre radikális szeretetre. És azért van az sokszor, hogy akár dicséret alatt is, egyszerűen lehet látni, hogy az ember tényleg úgy szellemben van tényleg, hogy lehet látni, hogy vannak emberek, akik erőtlenek. És érzed, hogy rajtuk van ez az erőtlenség. Azért, mert nem tud kitörni abból a parlangból, nem tud kitörni abból a fájdalomból, abból az élethelyzetből van. Másrészt miért körülmetéletlen? Azért, mert nem engedi, hogy a Szent Szellem körülmetélje a szívét. Az ő szeretetével, látságával, finomságával. Mert fél megnyitni magát Isten szellemének. Fél a természet fölöttitől. Egyszerűen mindentől fél, ami új. Értitek? A félelem az újtól, az új érintéstől. Azért fél, mert egyszerűen nem engedi, hogy érintsék. Egyszerűen belül bezárja magát. Én tudom, milyen az. Egyszer régen, nagyon régen volt ami erős fájdalmam. Egy-két hónapig volt. És egyszerűen emlékszem arra a szituációra, hogy én, aki soha nem voltam ilyen, egyszerűen féltem az Úr érintésétől. És egyszerűen meg voltam döbbenve. Egyszerűen azt mondtam szívem, ne Uram, fáj! Nem akarom, hogy elérd azt, mert nagyon fáj. És egyszerűen küszködnöm kellett, és egyszerűen várnom kellett Istenre, és egyszerűen az jutott eszembe, hogy ez így nem mehet tovább. De nekem ezzel a fájdalommal el kell számolnom, és a Szent Szellem, hogy szokták mondani, egy finom szellem, egy gentleman, és mi akar engem érinteni. És egyszerűen az történt, hogy csak vártam, azt mondtam az Úrnak, oké, megadom magamat, Uram, készíts föl erre, hogy át tudjam adni ezt a fájdalmat. És az történt, hogy hirtelen, ahogy csöndben voltam, és féltem, hát ugye fél az árva az érintéstől, magányos ember fél az érintéstől, paradoxon a helyzet, vágyik szeretetre, de mégis fél. Fél, mert akkor megint elhagyják, megint elutasítják. És emlékszem, hogy ahogy így vártam, egyszer csak az arcomat, mint hogyha megsimogatták volna. És egyszerűen megdöbbentem. Azt éreztem, hogy valakinek a keze az arcán. Így egyszerűen megsimogatott. És egyszerűen éreztem, hogy Isten feloldott engem, hogy ne féljek. És azt tudom javasolni nektek, hogy igen, úgy tűnik, hogy kockázat, de Istennél nincs kockázat. Tehát ő amikor azt kérje, hogy nyisd meg a szívedet, hogy be akar jönni, és meg akar látogatni, és meg akar gyógyítani, ő azért teszi ezt. Amikor érzed a bensődben, hogy igen, ki kéne már nyitnom a szívem, hogy meg kéne változnom, akkor ő noszogat téged, hogy tedd meg ezt és ezt. Másrészt, amikor az embernek a szíve be van zárva, amit mondtam, tanítja őt az elutasítottság, akkor a szívben okoskodások történnek. És ez leges a eddigi 20 éves tapasztalatom alapján, főleg lelki gondozás terén azt tudom látni, hogy olyan erősségek föl tudnak nőni az emberben, hogy egyszerűen a szívében okoskodások támadnak. És egyszerűen valahogy, hogy többször mondani kell, te ez nem így van, és addig kell mondani, amíg egyszerűen érzed, hogy le nem rombolódik benne az a fal, az a rossz látás, a rossz tanítás. Voltatok már így? Volt, hogy mondasz valamit neki, és nem érti. Azt érzed, hogy be sem megy neki. Semmi. Se kép, se hang. És egyszerűen ezek az okoskodások, egyszerűen az a probléma, hogy azt is meggátolják, hogy utána a hívő, mivel be van zárva a szíve, ezért az igen nem tud bemenni. Tehát iszonyúan föl van építve ez az egész. Kérlek, benneteket, hogy ne becsüljétek le az ördögöt. Az egyik szélsőség az, aki lebecsüli az ördögnek a munkáját. Ó, már le van győzve, hip-hip, hurrá. A másik meg az, aki fölmagasztalja az ördögöt. De ez egy neki rendszere van. És amikor már be van zárva a szíved, és ilyen emberé válsz, nem tud az ige elérni. Egyszerűen nem tudod forgatni az igét a szívedben, hiszen teljesen más van a szívedben. Jézus úr akar lenni a szívben, a lélekben, az érzelmekben, teljesen úr akar lenni, és ezért úrrá kell tenned őt. Nincs olyan terület az életedben, ahol nem engeded be. Ő szőröstől bőröstől akar. Az egész lényedet akarja. Mert ő nagyon jól tudja, hogy mire van szükséged. Hol vannak azok a pontok, amit föl akarsz számolni. Bíznod kell az Úrban. És tudjátok, van úgy, hogy amikor nincs bizalom, akkor az első dolog az, hogy inkább engedelmeskedsz Istennek. És bevallom, néha könnyebb engedelmeskedni, mint bízni. Van úgy, hogy az életérzésed nem az, hogy te bízni akarsz Istenben vagy emberekben, de tudod, hogy bármit mond az ige. Csak az a helyzet, hogy a Bibliában, hogy olvasod Izraelnek a történetét, azt látod, hogy azt hiszem, nem is tudom, 78-as Zsoltárban beszél arról, hogy Isten vizet fakasztott nekik a pusztában, enni adott, és mindig megkísértették őt. És utána azt mondja ott az ige, hogy nem bíztak Istennek a segedelmében. De tulajdonképpen a bizalmatlanság is Isten szemszögéből egy engedetlenség, amikor nem bízunk ő benne. És azt mondom, hogy ha most ott tartasz esetleg, hogy tényleg nem tudod kinyitni a szívedet, akkor lépj egyet, hogy engedelmeskedj, mert nem fogsz benne csalódni, és ő tényleg meg akar téged gyógyítani. Az 50-es Zsoltár, ma reggel ezt olvastam, az a kérdés, hogy vajon bírsz-e, mersz-e támaszkodni Istenre. Zsoltár 50. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hív segítségül a nyomorúság idején, megszabadítalak, és dicsőítesz engem. És hogy ezt egy többször úgy kezdtem olvasni, azt éreztem, hogy olyan körforgás az egész. Tehát, hogy én hozzá kiáltok a nyomorúságaimban, és megszabadulok, akkor tulajdonképpen Isten akarata még a szenvedéseinkben is, hogy őt dicsőítjük. Dicsőítsük. Amen. Tehát egyszerűen felszabadít bennünket a dicsőítésre is, a nyomorúságunk, a fájdalmaink ellenére. És ez egész egy körforgás. És néha azt tudjuk mondani, hogy az életünk során sok olyan dolog miatt szenvedünk, amit még nem látunk, hogy vajon mi fog belőle kijönni. De Istennek van vele terve. Ez pont olyan, mint Józsefnek a története. Egyszerűen bedobták a saját testvérei a kútba. Tehát ennél nagyobb elutasítást nem érhet át senki, hogy a saját testvérei gyűlölték, utálták és bedobták egy kútba. És ugye olvasod a történetet, és teljesen izgalmas az egész. Az élete egyszerűen kudarcokba fulladt egészen addig. Utána pedig bekerült ugye a Potifárhoz, ott is ugye az igen, mondja, hogy egyébként kedvesítette őt a Potifár előtt, egyszerűen volt neki kárisza, volt neki kegyelme, hogy Isten ott eltartsa, de a történet végén most nem akarok erről beszélni, csak a végét akarom mondani. Summa-summarum, rájön, azt mondja a testvéreinek, hogy nem ti küldöttetek engem oda, hanem az Isten küldött engem oda, azért, hogy megszabadítsalak titeket. Tehát van úgy, bevallom őszintén, amikor nem mindig tudod eldönteni egy ember életéről, hogy vajon most miért szenved. És nem lehet mindig lekárosztatni az embert, biztos, hogy a bűneid miatt szenvedsz. Van úgy, hogy Istennek van egy magasztos terve, célja, hogy utána ő megszabadítson bennünket. Van ilyen. És mit kell látni ebből a történetből, hogy én azt gondolom, hogy a bizalom kérdésével kapcsolatban a bizalom akkor tud kialakulni Isten felé, hogyha megismered őt. Egyszerűen teljesen holdolog. Lehetetlen egy embertől azt kérni, hogy bízzon Istenben, aki nem ismeri őt. Mert a bizalom a vele való közelségben tud kialakulni, hogy megismered őt, hogy ő kicsoda, micsoda, milyen. Amen? Hát nem tudod, mint ahogy egy emberben meg kell őt ismerned ahhoz, hogy tudjál benne bízni. És egyszerűen intimitáson alapul a bizalom Isten felé. Először mit kell tenni? Én azt gondolom, föl kell fedned az írást, az igét, hogyha esetleg már olyan mélyen vagy, hogy egyszerűen meg kell nézned, hogy vajon te támaszkodhatsz-e Istennek, tudsz-e benne bízni. Ugye a legfontosabb tulajdonsága Istennek, mindenki tudja, hogy Isten mindenható. Vajon elhisszük-e ezt, hogy ő mindenható? Az egész univerzum az övé. Királyokat változtat meg. Övé a bölcsesség, övé a hatalom, övé az erő. El tudom-e hinni, hogy a kormányok fölött ő áll? El tudom-e hinni, hogy a nemzetek fölött ő áll? Amen. Hinned kell abban, hogy mindentudó, mindenre képes, hatalmas Isten. És hogyha ezt el tudod hinni, bejut ez a réma a szívedbe, akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy te, mint Isten gyermeke, vajon veled is törődik emiatt. Hinned kell, hogy ő a tökéletes bölcsesség. És hinned kell, most biztos szólok most emberekhez, hinned kell, hogy a te fájdalmaidban, a most levő szituációban be tud avatkozni, mert elég bölcs arra, hogy megoldja a te helyzetedet. Amen. Hinned kell abban, hogy képes az ő bölcsessége megváltoztatni helyzeteket, szituációkat. Nézd meg az igébe, hányszor történt ilyen. Nézd meg az igét, és építsd be az életedbe, hogy ő megváltoztatja dolgokat. Abban is hinned kell, hogy ő a munkaadót. Amen? Ő a munkaadót. És képes, ahogy mondja a példabeszéd, a királyok szívét képes megváltoztatni, úgy is a te főnöködnek a szívét, úgy is a helyzeteket, amik úgy tűnik, hogy teljesen lehetetlen számodra. Újból bíznod kell abban, hogy ő kontrollál mindent. Elhiszed? Ebből egy erős bizalom tud származni, hogy semmi olyan dolog nem történik az életedbe, amiben ő nincs benne, amikor nincs ott. Még lehet, hogy szenvedsz dolgok miatt, lehet, hogy a magad hibái bűnei miatt, lehet egyszerűen, hogy egyszerűen tényleg olyan dolgok történnek majd az életedben, ami ott szükséges, hogy ezen most átmenjél, amit te még nem tudsz. De Isten megváltoztat mindent. Mindent meg tud változtatni. Izrael népét nézzétek meg. Ott volt az egyiptomi rabságban, gyűlölték őket, nyomorgatták, kényszermunkára ítélték. Utána azt olvasod az igébe, hogy azt mondja Mózesnek Isten, hogy én majd megváltoztatom az ő szívüket, és ti nem, szegényen fogtok kijönni. És mit csinált Egyiptom? Egyszerűen odaadták ugye az arany, ezüst edényeiket. Egyszerűen nonsense, képtelenség, hogy erre képesek lettek volna. Mi történt? Isten kedvessé tette, kedvesítette őket. Amen. És egyszerűen azt mondja az ige, hogy nem hiszem, így fejezi be, hogy kifosztották Egyiptomot, Izraelt. Megdöbbentő. Természetszerűleg ez nem történt volna meg. Mi a te részed ebbe, hogy kezdjél bízni Istenben, gondolkodni és imádkozni, hogy az Úr változtassa meg a helyzetedet, mert ő képes erre. Nem magadba bízzál, hanem az Istenben, aki kedvesítesz bizonyos embereket az életedbe, akik esetleg most gonoszságot tettek az életedbe. Imádkozzál azért, Uram, tedd őket, hagyd legyek kedves előtte. Imádkozom, Uram, hogy te érítsd meg az ő szívet, te változtasd meg. Hogy meg tudjak gyógyulni, hogy helyreálljon az anyagi életem, vagy a szellemi életem. Amen. Isten beavatkozik. És mit mond az ige? Ő mindent megcsinál, amit meg akar. Ezt mondja a helyen. Nagyon szeretem a 46 Ézsaiást. Mindent kontrollál, és mindenben ott van. 46:9-10. Emlékezzetek meg a messze, régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát, nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem. Hinned kell, hogy mindenható, mindentudó, de nem az kell, hogy én mondjam el nektek, hanem az ige jelentse ki számodra az ő természetét, hogy ő Isten, és rajta kívül nincs más Isten. Ha belepottyan ez a szívedbe, elkezdesz majd bízni benne. Hinned kell a határtalan bölcsességében, amit mondtam, hogy minden faramóci slamasztikából kihoz téged, aztán hinned kell az ő tökéletes szeretetében. Örökkévaló szeretettel szeret bennünket. Ezek olyan alappillérek tudnak lenni az Isten való bizalmad felé, hogy egyszerűen megingathatatlan emberré válsz, ha tudod, hogy mindig ott van az életedben. Még amikor baj van, akkor is. Amikor úgy érzed, hogy nincs, akkor is ott van. És ad erőt az életedre. Azért néz tovább, mert ad erőt. Pál nagyon hamar meg akart szabadulni a talatövistől. Háromszor könyörgött az Úrnak, de azt mondta neki az Úr, elég néked az én kegyelmem, az én erőtlenség által végeztetik el. Ő is szenvedett, neki is voltak szenvedései, azt mondja egy helyen, hogy a halál érte őt el, majdnem meghaltak. És mit mondott az ige, hogy mindez azért történik meg, hogy ne magamban bízzak. Tehát olyan érdekes, hogy az ő gondolataiban rögtön az jött benne, hogy Isten valószínűleg valamit akar neki tanítani, mégpedig azt, hogy ne bízzon saját magában. Emlékeztek erre az igére? A Korintusban mondja, azt hiszem. 2 Korintus 1. És néznek, hogy kezd egyébként az egész levelét. Egyszerűen fantasztikus. Megismerte Istent, mint minden irgalmasságnak az atya. Minden vigasztalásnak az Isten. És ez a János 14. Nem hagylak titeket árvákul. Erőteljesen be kell épülni a személyiségünk legmélyébe, hogy ő minden vigasztalásnak Istene, irgalmasságoknak az apja. Fogok erről kicsit majd beszélni. Azt mondja, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteteket, azzal a vigasztalással, amelyet Isten vigasztal minket. Mert amint igen, bőségek jutott nekünk Krisztus szenvedéseiről, bőséges, ami vigasztalásunk is Krisztus által. És nézd meg, itt folytatja a 8-as, 9-es versben. Azt mondja, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok atyám fiai nyomorúságunk felől, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett. Látod? Ereje felett. Ő azt mondja, hogy ereje felett történt az a fajta fájdalom, félelem, ami érte. Úgy, hogy még az életünk felül is kétségben voltunk. Egyszerűen nem volt benne az a fajta bizalom, sem például most lehet, hogy meghalok, nem halok meg. De mondjuk ő nem félt a haláltól. Azt mondja, az élet nekem Krisztus a meghalás nyereség. Mert bízott az Úrban. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Tehát egyszerűen a bizalmat fölépítette Istenben, úgyhogy kezdte megismerni, milyen Isten. És te úgy kezdesz bízni, akár emberben, akár Istenben, hogy kezded őt megismerni, és nagyon közel kell hozzá kerülnöd. Megmondom, tényleg? Nagyon közel kell Istenhez kerülnöd, hogy egyszerűen ez az árvaság kiszorul az életedből. Képesnek kell lenni várni a jelenlétébe. Nem mindig csak az igébe. Hát nézzétek meg Mózes, aki ott volt a 40 napig fönn, ugye a hegyen, azt mondja az ige, amikor fölment oda, 6 napig nem is történt semmi. 6 napig csak ott volt, és azt mondja az ige, hogy a 7. naptól kezdett hozzá Isten szólni. De egyszerűen nem azonnal van. És részem, hogy áztatta Istennek a jelenléte, tehát föláztatta a szívét, akár a terhektől, akár a fájdalmaktól, hogy tudjon hozzászólni Isten. Sokszor nem tud téged elérni Isten, mert annyira le vagy terhelve, annyi gond van rajtad, ez életnek a gondjai, nem tud hozzád szólni, ezért az az üzenete számodra, hogy először pihenj meg a jelenlétemben. Maradjál 6 napig ott, hogy utána szóljak, és a 7. napon szólt Mózeshez Isten, amikor már lenyugodott, amikor a Szent Szellem kenete rajta volt. Most nem biztos, hogy 6 nap. Értsétek jól. Egyszerűen a zakatol a szív, tele van terhek, fájdalmak, érnek ezeknek a gondjai, szükséges megpihenjél, hogy Isten tudjon hozzád szólni. És a bizalom az egy nagyon törékeny dolog. Ez egy olyan dolog, amit neked kell meghoznod önként. Önként kell bíznod a testvéreidben, akit az Úr mutat. És igen kockázattal jár, és igen sebezhetővé válik az ember, amikor elkezd bízni. De egyszerűen, mert mi a bizalom? Tulajdonképpen kiengeded az életednek azt a bizonyos fajta irányítását egy másik ember kezébe, amikor megnyitod magadat neki. Kiengeded a gyeplőt, mert milyen az ilyen árva ember? Mindent magam kell csinálnom. Fölépül benned az, hogy te képes vagy arra, és senki ne ér el engem, senkitől nem kérek segítséget, majd mindent én megcsinálok. És miért? Mert az ilyen árvasággal küzdködő személyek félnek a további elutasítástól, félnek a további fájdalmaktól, félnek attól, hogy valaki leuralja őket, ezért mindent ők csinálnak, mindent ők kontrollálnak le az életükbe. És ugye a bukott természetünk pedig nagyon szereti a függetlenséget, ádámi természetünk. Nagyon hamar függetlené kezdtek válni a bűnnek a hatására. Csak az a helyzet, hogy a keresztény életben, ahogy a János 15, ugye említette Miklós, a János 15-et oda is lapozhatunk, csak egy picit nézzétek meg. A János 15 alapján, egyszerűen beszéltem erről, egy növényé váltunk Jézussal. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem terem egy gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtök én marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Halleluja. Én vagyok a szőlőtök, ti a szőlőveszünk, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedtek. Tehát ez a szitu. Nála nélkül semmit sem fogsz tudni cselekedni. Tehát olyan Istenünk van, aki vágya, hogy teljes függő helyzetbe kerüljél tőle. egyszerűen egy növényettél vele, szorosan össze akar kötni magával az Úr, hogy egyre jobban hasonlítsál rá. És amikor itt szorosan összeköt, és ismered őt, hát nálad lakik bennetek marad, ezt mondtam a János 14-ből múlt héten, hát Jézus azt mondta, hogy elküldöm a vigasztalót, aki nálatok lakik bennetek marad. Tehát kellene ismernünk azt, aki nálunk lakik bennünk marad egyre jobban. Tehát egyszerűen egy növény lettél Jézussal. Tehát egy nedv folyik keresztül rajtad. A Szent Szellemnek a nedve, kerete, hogyha szorosan össze vagy vele kötve. Egyszerűen azt kell mondod, hogy nálad nélkül, Uram, semmit sem cselekszek. Mert össze vagyok veled kötve. Én nem akarok független lenni, Uram. A kereszténység egy társas parti. Nincs elbújtosó ember, hanem aki világosságra megy, azokban ott van a bizalom, hogy megnyissák újból a szívüket Isten felé és emberek felé. Jeremiás 29.11. Hogy gondolkodik Isten rólad? És most hallottam, hogy az Úr szól hozzám, és képes vagyok-e változni? Vagy pedig elmegy a fülem mellett, ugyanúgy, mint eddig, 2 éve, 3 éve, 4 éve. Mit gondol az Úr rólad? És mit gondol rólam? Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békesség és nem háborúság gondolata. Hogy kívánatos véget adjak nektek. És nézd meg, utána nem áll meg. És kerestek engem, és megtaláltok, segítségül hívtok, és imádni fogtok engem. Imádni fogjuk őt. Istennek a legfontosabb célja, hogy hasonlatosak legyünk a fiához, rákezdjünk hasonlítani, de azon kívül van terve az életeddel. És lehet, hogy most úgy érzed, hogy semmit nem látsz. Minden a fejed tetején van. De mondom neked, hogy van terve Istennek az életeddel. Egyéni vagy. Szent vagy. Elválasztod. Van terve az életeddel. Kutasd, hogy mi a terve. Mire hívott el téged az Úr? Értékes vagy, egy drága gyöngyszem van vagy az ő kezében. Ezt tanítja az Ószövetség, az Új Szövetség, hogy értékes vagy. Halleluja! Értékek vagyunk az Úrnak a kezében mindannyian. Annyira értékes, hogy megváltott bennünket, és a saját fiát adta oda. Halleluja! És lesz az Úr. Nyomorultak kővára. Kővára szükség idején. Nem azt akarja Isten, hogy az ördög által fölépült erődítményben lakjál, hanem azt akarja, hogyha valóban nyomorultnak érzed magad, szegénynek, elutasítottnak, bárminek, akkor ő legyen a kővárad, és ő meg fog szabadítani, és meg fog téged gyógyítani. Amen! Leromboljuk a régi építményt, és fölépítjük az újat, és átvesszük a keresztet. Amiről te múlt héten is szó volt. Csere történik. Értitek, mi a csere? Mi érdekes, a természetes világban az emberek tudják, hogy mi a csere. Csere, bere, fogadom, többé vissza nem adom. Ha én adok neked valamit, Tamás, és te adsz velem valamit, akkor azt mondom, ez az enyém, az meg a tiéd. Hát így működik a kereszt. Csak mi nem vesszük el az Úr kezéből az áldást, a szabadulást, a gyógyulást. Odáig már eljutottunk, hogy nagyjából kiöntjük a szívünket, de nem látjuk az Úrnak a kezét, hogy oda akarja adni nekünk az áldásokat. És mi miatt, amiről most beszélek, az árvaság érzése, aki képtelen elvenni a szeretetet. Úgy érzi, képtelen Isten szeretetét átvenni. Nem tud bízni egy-két emberben, aki az Úr mutat neki, mert nem tudja kinyitni a szívét, mert fél, hogy bántani fogják, vagy csalódni fog. Az Új Szövetségbe futatok, hogy nem mondjátok azt, hogy csak az Ószövetségben küldő vigasztalás, de tele van az egész ige az ő vigasztalásával. Nagyon-nagyon szeretem a Zsidó 13.5-öt, ugyanis az eredeti görög szöveg alapján egyszerűen itt egy ötszörös tagadásról van szó. Ugye az ötösben látod, hogy mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, úgyhogy bízvást mondjuk az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit áthat én nékem. Azt jelenti az eredeti szöveg alapján, hogy nem fognak elhagyni soha. Soha nem maradok el tőled. Egyszerűen nem egyszer mondja az Isten igéje hozzá. Nem egyszer szól, hanem nem foglak elhagyni soha többé. Nem, soha nem mondok le rólad, és nem maradok el tőled. Ez mondja Istennek az igéje. Most egy picit megállok. Létezhet, hogy valaki a bűntudat miatt nem tud Istenhez jönni. Most az a helyzet, hogy a bizalom összefügg a lelkiismeretünkkel. Hogyha tudod, hogy te rossz fát tettél a tűzre, akkor valóban nehezen tudsz Isten elé menni. Hogyha a vétkeink, bűneink súlya ránk nehezedik, először le kell tenned azt, amit tettél tavaly nyáron. Bármi a dolog. hogy felszabadulj az Isten jelenlétébe, hogy bátran tudjál menni, és létezhet, hogy évek óta tettél valamit, ami miatt még mindig azt érzed, hogy nem vagy méltó, hogy átvedd az ő szeretetét, valamit tettél, vagy most teszel. Lehet, hogy mostanában olyan dolgokat teszel, amit tudod nagyon jó, hogy nem kedves Istennek, és ezáltal még messzebb eltolod magadtól az élő Isten. És nem engeded, hogy rád fókuszáljon az Úr. Egyszerűen, amikor olyan helyzetben vagy, hogy tiszta vagy és szent, akkor azt tanítja az Isten igéje, hogy a te Isten félelmed bizodalommá tud válni. Tehát hogyan tudod minél jobban a bizalmat fölkereszteni benned, úgyhogy tudod, hogy Isten félő szent életet élsz. Amen. Szent vagy. Azt mondja Jób, hogy az igazság mérlegével te vizsgáljál meg engem. Hogy vajon ne az én mérlegemmel, hanem az igazság mérlege jöjjön el az életembe, hogy felfedessen mindenfajta vétek bűn, ami miatt azért nem tudok az Istenhez menni, mert valami rosszat tettem. Jó, 23. Valakinek elküldtem ezt az igét a héten. Nagyon tetszett, azt mondja. Nézd meg, 23. Jó, 23. Egy. Már rögtön úgy kezdődik, hogy lehet, hogy most szól valakinek. Azt mondja, Jó, 23. Még most is keserű az én beszédem. Súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. Komoly? Minél többet benne vagy, és minél többet vallod meg, hogy miben vagy benne, hogy te milyen szerencsétlen zótás vagy, annál nagyobb baj ér téged. Ezt mondja, jó, beszélte észre. Azt mondja, hogy ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmenik szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, figyelj, számat megtölteném mentő erősségekkel. Azok a mentő erősségek, amikor te tudod, tudsz úgy imádkozni, higgyétek el, tudsz úgy imádkozni, de nem úgy, mint az a vallásos farizeus, amikor tudsz érvelni Istennél, Isten meghallgatja, el tudod neki mondani, amit például Ezékiás mondott. Ugye jött hozzá Istennek a prófétája, ítélete, hogy meg fogsz halni. Erre mit mondott az Ézsaiás, nem tudom hányba? Azt mondja, hogy ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy én Isten félő életem. Én az igazságban jártam. És utána mit mond ez ige? Isten meghallgat, azt mondja, meghallgattam az imádságodat, meghallgattam a te könnyeidet, hozzáadok az életet, az 15 esztendőt. Tehát egyszerűen, hogyha fölépül benned ez a szentség, ez a tisztaság, még jobban bátran tudsz menni a kegyelem király székéhez, hogyha szent, ha tiszta vagy. Tehát először, hogyha bűnök miatt nem tudsz az Úrhoz menni, nem tud kiépülni a bizalmat, akkor térj meg őszintén a szívedből őhozzá. Mert akkor a gyalázat rajtad marad, a bűntudat rajtad marad, és nem tudsz menni ezzel, amiről beszéltünk, énekeltünk, a szennyes ruhát nem akarod ledobni. Hát de le kell dobnod, ő azt tanítja az igében, hogy járulj elé, és egyszerűen amikor kiöntöd a szívedet, és megtérsz a bűneidből, akkor ő eltörli azokat, teljesen törli a fájt. Azt mondja tovább, Jób, hogy elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nekem. Hadd érteném meg, mit szólana hozzám. Vajon erejének nagy volt a szerint, perelne velem? Nem csak ő figyelmezne rám. Te látod, nem perelne az Úr, mert ismer Istennek a fajta, azt a fajta természet, és Isten csak meghallgatja, csak figyel rám. Ám de kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom. Jobb kéz felől rejtőzködik, és nem láthatom. De nézd meg, mit tud viszont elmondani? De ő jól tudja. Jól tudja az Úr az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany. Lábam az ő nyomdokát követte, utát megőriztem, és nem hajoltam el. Az ő ajkainak parancsolatától nem tértem el. Szájának beszédei többre becsültem, mint életem táplálékát. Amen! Szóval én is azt szeretném mondani az Úrnak, Uram, vizsgálj meg engem, olyan akarok lenni, mint az arany. Teljesen tiszta, szent akarok lenni. Mert tudom, hogyha megőrzöm a tisztaságot, a szentséget, a veled való kapcsolatomat, akkor erősödök a fiúságban. És utána tudni fogom a jogaimat. De amikor bűntudattal élek, amikor károsztatási érzés van bennem, vagy az árvassággal küzdködöm, a magányossággal, akkor el vagyok zárva, Uram, attól, amit akarsz nekem adni. Ha megvizsgálna téged, úgy kerülnél ki, mint az arany. Nem, csiszolódunk. De én azt mondom, hogy az Isten már most úgy lát bennünket, hogy látja előre, hogy mivé fogunk válni. Amen. Neked látnod kell, hogy mivé fogsz válni. Ézsaiás 54, és most szeretném befejezni ez az Ézsaiás 54-el, az a csúcsok csúcsa számomra, hogy hogyan jön még az isteni gyógyulás, hogy hogyan tudod kinyitni a szívedet Isten számára. Miben tudsz bízni? Újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj, és kiánts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai, a férnél való fiainál. Ezt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, hajlékainak kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg. Nyújtsd meg köteleidet, és erősíts meg szegeidet, mert mind jobb, mint bal kézzel kiterjedsz. És magot, népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Tehát amiről beszéltem, egyszerűen felejtened kell. Felejts! Felejts el dolgokat, amihez eddig ragaszkodtál. A fájdalmakhoz, a sérülésekhez felejts! Ne félj, mert meg ne szégyenülsz. Egyszerűen, mert félsz magadat újból megnyitni Isten felé, ember felé, mert félsz az újabb csalódást. Azt jelenti az igen, ne félj, nem fogsz megszégyenülni, hogyha én bennem bízol, bennem soha nem csalódhatsz. Ifjúságod szégyenéről elfeledkezel. Tehát amikor Isten jelenlétében vagy, akkor tudod elfelejteni azokat a fájdalmakat. Szükséges, hogy föntartózkodjál a hegyen az ő jelenlétében. Hogy sokkal több impulzust kapjál a szeretetéből, az atyai érintéséből, mert minél többet ott vagy, annál jobban kezdesz tudni koncentrálni a gyógyító erejére, gyógyító érintésére. Nem szégyenülsz meg, azt mondja az Úr. Ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatára a többi meg nem emlékezel. És hogy mindez miért történhet meg? Azért, mert én vagyok a te férjed. A teremtőd, seregeknek ura a neve, és megváltod. Izraelnek szentje, az egész föld Istenének hivattatik. Azért, mert szövetséget kötöttél velem. És valóságos ez a szövetség. A szövetségnek vannak feltételei, vannak áldásai. És amikor te megismerted őt, és azt mondtad az Úrnak, hogy igen, én veled fogok járni, hiszek abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, elviselte a fájdalmaimat, sőt azt mondja, hogy elvette az erőtlenségeimet, akkor szövetségre léptem az Úrral. És a szövetségnek a áldásai rám vonatkoznak. És a szövetség legfontosabb feltétele Isten részéről, hogy nem hagy el soha. Ismered őt így? Tudod, mi az, hogy szövetség? Ismered legalább a házasság szövetségét? Isten a te teremtőd. Isten a te urad. A te férjed. Olyan férjünk van, olyan urunk van, aki az egész föld Istenének hivattatik. És nézd meg, ez nem érdekli, hogy mivel szenvedsz, mivel küzdködsz. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Isten szereti az árvákat, szereti a gyengéket, az erőtleneket, a megvetetteket, az elutasítókat. Azért semmiket szereti, hiába a nagy nullákat szereti. A nagy nullákat szereti, hogy megszégyenítse a bölcseket, akik azt mondják, hogy ó, milyen hatalmas vagyok, milyen dicsőséges vagyok, milyen nagy felkent vagyok. Isten az ilyeneket szereti, és azokat hívja magához. És nézd meg, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. De itt mondja, hogy ez nem olyan elhagyás sem. Búsuláson felbuzdultában elrejtem orcámat egy pillantásig előled. Tulajdonképpen csak elrejtőztem. Ez soha nem hagynak el. Elrejtőztem. Valószínű azért, mert neked ebből jó fog származni, ha nem bűn van az életedben. Ha nincs bűn az életedben, amiről beszéltem, nincs meg nem való bűn az életedben, Isten tartogat számodra valamit. És ő föl fogja fenni magát. Búsuláson felbozdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előtted, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja a megváltó urad. Ez a heszed. Na most, amit minden hívőnek ismerni kell, aki ismeri a szövetséget. A heszed, az irgalmasság legfontosabb tulajdonsága Istennek, amit mondtam a Korintusban, minden vigasztalásnak Istene, minden irgalmasságnak atya. A heszed, egyszerűen nem tudod egy szóban leírni, mit jelent a heszed. Az egy gyűjtő szó. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni vele, mert annyi jóság van benne. Szó szerint jó akaratot jelent, kegyelmet, jó kedvet, Isten törődését, gondviselését az életedben, hosszú tűrését, ezt jelenti a heszed. És ez van a szövetségnek a feltétele, a szövetség feltétele által, ezt te megkapod. Ez hoztál a kereszt számodra, hogy mindig számíthatsz az ő irgalmasságára és az ő szövetségére. Halleluja, mert a hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Ismerned kell, hogy ő irgalmas Isten. Ó, te szegény, nézd meg, lehet, hogy így érzed magad. Te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való. Érzed, hogy senki nem vigasztal. Hánykolodsz az élet tengerén, a hullámok közt. Ez nem a Szent Szellemnek a hulláma, hanem sodródsz. Te én téged szeretlek, gyere ide közel hozzám. Te szélvésztől hány vigasztalás nélkül való. Mit mond az Úr most neked? Figyelj, proféciát. Ími ólomporba rakom köveidet, zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből. Paza! Egyszerűen paza Isten szeretete! Paza Isten szerelme, ha elhiszed! Nem picit akar megérinteni, nem picit akar megáldani. Sok-sok gyémántot akar Isten. És meg akar minket áldani ez a szeretetétvel. Csak le kell rombolni a múlt sérüléseit, fájdalmait, felszámolni a vétkeket, ami miatt más a gondolkodásunk, hogy egyszerűen lerombolodjon ez, és be tud fogadni az Istennek az igazságát. Miért csüggedsz el lélekem? Miért nyugtalankozz bennem? Azt mondja az igaz, hiszem Kóré Zsoltára. Adj hálát az Úrnak, mert még hálát fogsz neki adni az orcájának a szabadításáért. Képes vagy az Úrhoz jönni? Azt mondja Dávid, hogy kicsi vagyok, de megvetett. De a határozataidról akkor se feledkezem el. Nincs olyan, hogy olyan picike vagy, hogy nem tudsz megemlékezni az ő határozatairól. Azt mondja, kicsi vagyok, megvetett. De a határozataidról el nem feledkezem. Azt is mondja, hogy nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid mégis gyönyörűségek nekem. Látjátok, tulajdonképpen nem létezik az a gondolkodásmód az Úr szemszögéből, és Dávid ezt átélte, mert egy valóságos szerelmes volt. Nem létezhet az, hogy olyan mélyen vagy, mert egyszerűen egyszerre volt mélyen, és egyszerre tartotta Isten igényét gyönyörűségesnek. Hogy lehet ez? A kapcsolat azért, mert amikor nyomorúság érte, csalódás, odafutott az Úrhoz, és egyből az Úr táplálta, érintette az ő igényével, jött a szeretete, Dávid érezte az ő hangját az Úrnak, hogy te vagy az én szerelmes, simak, én gyönyörködöm, nem baj, feled vagyok. Egyszerűen mindig bátorította, vigasztalta őt az Úr. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Na most, hogyha ezt a szövetséget megértjük, picit menjünk az új szövetségre, még két évet mutatok. Ha ezt a szövetséget megértjük, és a Jézsaiás 54-et, ami alapján meg kell értened, hogy ki kell szorolni az életedből a félelemnek, az önvédelmezésnek, nem biztos, hogy Istenben csalódott, lehet, hogy önmagában. Lehet, hogy sok mindent félreértelmezett, vagy olyan dolgok történtek az életében, ami miatt más is a hibás vagy. De nem biztos Isten. Igen, a 10-es bocsánat, a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem, szövetsége meg nem rendül. Így szól a könyörülő Urad. Tehát ez a fajta szövetség az embert békességbe hozza. Egyszerűen egy biztonság, vagy mondja az ige, hogy biztonságba helyezem azt, aki erre vágyik. A bízalom azt jelenti, hogy bízok benne, rá tudok támaszkodni, és biztonságba érzem magamat Istenben. És ez az, ami az árva nem tud átvenni, amiből meg kell gyógyulni. És azt mondtam, hogy ez a irgalmasság, ez a hesed, Istennek a tulajdonsága, a hesed pedig az Isten által szeretett embert jelenti, aki részesül Istennek a jóságában, Isten áldásaiban. És egyszerűen a szövetség tartalma a hűség, hogy hű hozzád Isten. Mi a tartalma a szövetségnek, hogy hű soha el nem hagyja az életedet. Amen. És az új szövetségben ma reggel imádkoztok valival, és ez az ige jött föl. Isten hogy lát? És úgy látja az elutasítottakat, a szegényeket, az elvetetteket a Máté 9-ben. Hiszem, hogy ez egy réma volt. Máté 9:35. És körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala sokaságot, könyörületességre indult, tehát ez a hesed, amiről beszéltem, az új szövetségben, a megfigyeled Jézus, amikor gyógyított, nagyon sokszor ott az ige, hogy könyörületre indult, tehát amikor a bélpoklós meggyógyult, akarod, hogy megtisztítsalak? Akarom, Uram. És Jézus könyörületességre indult. Vagy olvasod, amikor megvendégeli a négyezreket, szánakozom és sokaságot, egyszerűen a könyörület szóval ott is. Vagy amikor megvendég, keresztelő Jánosnak a fejét veszik, nem tudom pontosan most hol van, amikor leveszik keresztelő Jánosnak a fejét, utána Jézus azt mondja az ég, hogy elmegy, elvonul-e pusztába. Valószínűleg imádkozik az Úrhoz. És ahogy ott van a hegyen, azt mondja az ég, hogy a sokaság megköveti őt. Utána rögtön azt mondja az ég, hogy ott van Istennek a jelenlétében, hogy Jézus megfordult, meglátta a sokaságot, és könyörületre indult, és mindenkit meggyógyított. Tehát a természete Istennek ez a hesed, az irgalom, a könyörületesség, ami alaptermészete Istennek, amire te támaszkodhatsz a szentséged, tisztaságod miatt, a megváltásod miatt. És azt mondja, hogy mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát fölismerte az árvaságot Jézus. És fölismeri, amikor ilyen dolgokkal küzdködünk. Egyszerűen utána mi volt neki? Mit mondott utána? Akkor mond az ő tanítványainak. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratásnak az urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát egyszerűen mi történt az igében? Nézd csak a 35-ös verset. Hirdette Isten királyságának az evangéliumát. És mit vett észre? Hogy ez a tömeg nem tudja bevenni a királyságról szóló üzenetet, mert pásztor nélkül való juhok, árvák, értitek? Miközben hirdette az evangéliumot, meglátta az embereknek az állapotát, a lelküket, a szívüket. Azt látta, hogy ezek az embereknek nincs atyuk, árvák, nincsenek pásztorlás alatt. És úgy tűnik, hogy az Isten királyságát, Isten evangéliumát nem tudják bevenni az árvák. A magányosak, az elutasítottak. Egyszerűen nem tudja őket elérni. És Jézus ezt meglátja. Ezért kell felszámolni az árvaságot, hogy a királyságot, amiről nagyon-nagyon sokat szokat beszélni, meg az áldásokat, amiről szó van, a szellemi áldásokat, hogy át tudjuk venni. És azt mondjuk, hogy igen, Uram, megengedem, hogy rám áradjon te áldásod. Feltartóztatja az árvasága, a királyságnak az áldásait, az evangéliumot, a jó hírt. Nem tudjuk bevenni egyszerűen. Mindenféle erőtlenséget gyógyított. Én hiszem, itt az erőtlenség, előtte mondja a betegséget, utána az erőtlenséget. Itt hiszem, hogy itt az olyan elutasítottságokat, érzelmi dolgokat is Isten meg akarja gyógyítani az életükbe. Amen. Egyszerűen neki fontos a lelked, fontos az érzelmed. Azt szeretném én mondani, hogy végezetül, amikor egy ember ilyen árva, ilyen árvasággal küzdik, és ilyen elutasított, frusztrált, magányos, akkor soha nem a törvény fogja őt megváltoztatni, hanem az Atya szeretete. Egyszerűen a szeretetből kell az ilyen embereknek beszélni. Mert egyszerűen pont az a problémája, hogy bizalmatlan, pont az a baja, hogy egyszerűen nem enged senkit közel, pont az a baja, hogy mindig leuralták, hogy vádolták, károsztatták. Az ilyen emberek felé szeretettel kell fordulni. Jézus észrevette ezt az állapotot. És mit mondott? Látta, hogy tömegek vannak. Így is azt mondom, azt gondolom, hogy ez egy üzenet a mai egyház állapotára, hogy Jézus körülnéz az országunkban, és látja, hogy tele vannak pásztor nélkül való juhokkal, elgyötört emberekkel. És mit mond az Úr? Azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, mert kevés a munkás. Egyszerűen kihívást intézek elétek. Egyszerűen kevés a munkás, aki föl tudná építeni ezeket az embereket. Mert mindenki, majdnem mindenki küzdik ilyennel, és nagyon sokan még most is csecsemő keresztények vagyunk. Meg mi is benne vagyunk ebben. Jézus azt mondta, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Hát mert hogy fognak ezek az emberek helyreállni? Szükség van rátok. Ha másért nem, akkor az egyház miatt álljatok helyre. Hogy a királyság hirdetve legyen. A legfontosabb szellemi erő az Isten királysága, hogy behatoljon. Behatoljon a mi természetes légterünkbe, Isten fia. Isten milyen? Lukács 15:20. Visszajött a tékozló fiú. 18-as fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Én nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassa. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És fölkelvén elment az ő atyához. Figyelj, mikor pedig még távol volt. Meglátta őt az atya. Isten látja, hogy a távol vagy. Már akkor lát. Nem csak akkor lát téged, amikor szoros közösségben vagy vele. Amikor messze vagy tőle. Akkor sincs. Akkor se vagy látóhatáron kívül. Lát téged. Ez az atya, mikor már messze volt, fiú látta. És már akkor mit mond az ige? Megesik rajta a szíve.
Könyörületre indult az atya.
Ugyanaz a szó, amiről eddig beszéltem. Ilyen az atya. Még ha vétkeztél, ha bűnt követtél is el, pláne, ha csak mások bűnei miatt szenvedsz fájdalmak között, az atyának megesik a szíve rajtad. Ez Isten. Nem az az Isten, akitől el kell rejtőznöd, el kell futnod. És nézd meg! Kifutott oda, kihez először, nézzétek meg az igét. Megesett a szíve, és odafutott, és a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Hát az atya. Mert a fiú olyan állapotban volt, hogy nem tudta átvenni Isten szeretetét. Mert bűnbe volt, elhagyta az atyai házat, be volt zárva a szíve, a szelleme, a lelke. Tudta, hogy vissza kell találnia valahogy. Tudta, hogy oda-vissza kell futnia, de nem tudta, hogy hogyan. Nem tudta, hogy hogyan tudja átvenni az Isten szeretetét, az atyának a szeretetét, de azt tudta, hogy visszamegyek. És te visszajössz. Visszafordulsz. Ezt tedd meg. De az atyának megesik a szíve rajtad. Nyakába esik, megcsókolgatá. Pazak. Bízhatsz benne. Azt mondja az Úr most neked, bízhatod benne. Megcsókolgatá őt. A koszos gyereket. Aki az egész vagyonát eltékozolta, nem érdekelte. És ez a szeretet, amikor így viszonyulsz emberekhez, akik távol vannak az atyától, amikor te átöled az ilyen embereket, nézd, mit okozott ebbe a fiúba, mi jött ki a szívből, hogy nem bántást kapott. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Bűnbánatra jutott. A szeretet, az agapé, a szeretet hullámai értékel. Én már nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Igen, a bűntudat, a vádlás, a károsztatás kijött a szívén, kijött a száján keresztül, kimondta. Egyszerűen olyan erős volt a szeretetnek a hulláma, hogy ez kiviszi az emberből a sebeket, a fájdalmakat, az alkalmatlanságérzést, a méltatlanságérzést. Kijött belőle a bűnvallás. Ez kihozta azt az elrejtett fájdalmat, hogy elszakadt az atyai háztól. Az atya mit tett? Jó van, menj elő, menj elő, kész. Menj a szobába, mosogodja meg, és kész. Ne, nem állít meg. Az atya pedig mondta az összolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát. A legszebb ruhát adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És még ez sem elég. Egy hatalmas parti csapunk. Előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni. Ilyen az Isten. Ilyen az Isten. És a más Isten képed volt. Azt az ördög tette veled. Az ördög építette föl ezt a gondolatrendszeredet. A szeretet egyszerűen mindent elfedez. A szeretet egyszerűen megnyitja a szíveket, a bezárt szíveket. A szeretet hullám, amikor Isten jelenlétén vagy, és azt mondod, hogy elengeded magad. Uram, nem baj, hogyha fáj, de akkor is csinálj velem valamit, Uram. Uram, itt vagyok, de jöjjön a szeretetnek a hullámai. És jön, és jönni fog. Ha végre nem kezdesz lótni, futni, és képes vagy leülni. És lehet, hogy kell démonokat űzni belőled, mert képtelen vagy megülni egy helyben. Annyi frusztráltság van benned, hogy egyszerűen kivisznek állandóan Isten jelenlétéből. De te erősebb vagy. Isten erősebb benned, hogy azt mondod, hogy nem. És akkor is várakozok, és átveszem a szeretetedet. És mivel az árvák félnek Isten jelenlététől is, a szeretettől, félnek a Szent Szellemtől. A Szent Szellem jelenlététől, félnek a természet fölöttitől. Hogy az Isten meg tudjon őket érinteni. A másik fiú, vagy valamit. Szerintem ő még nagyobb elutasítottsággal küzdött, mint ez a másik fiú. Egyszerűen irigy lett, féltékeny lett. Nem tudta feldolgozni a másik gyermeknek a visszajövetelét. Én azt gondolom, hogy ő is állva volt. Nem tudta átvenni az Istennek a szeretetét. Ott volt az atyai házba, gürizett, az apját szolgálta, de a szeretet hullámait ő nem érezte soha. hogy lehet két fiú ugyanabban a házban? Azt gondolom, hogy benne is volt egy áldozat szellem. Saul ilyen volt. Saul, azt gondolom, hogy ő a másik mintája annak a fajta embertípusnak, akiket nagyon Isten el szeretne érni, hogy megváltozzanak. A sauli emberek kiválasztották királynak, azt mondja az ige ott, hogy egyszerűen elbújtosott, elmenekült, elrejtőzött, mikor megtalálták, hogy ő legyen a király. Emlékeztek az igére? Történetre? Elrejtőzött. Azt gondolhatnád, ó, milyen alázatos volt. Nem. Ő félt a kudarctól. Kudarctól való félelem volt az életében, mert hogyha megnézed az életét, folyamatosan azt látod, hogy ő embereknek akar tetszeni. Embereknek akar tetszeni. Az volt a lényeg számára, hogy vajon mit szólnak az emberek az életében. Ő valaki akart lenni. És utána, amikor már kezdték csodálni, amikor már jött a siker, gyerekben érezte magát, egészen addig, amíg Dávid el nem jött. Istennek a felkentje. Aztán jöttek az asszonyok, megvette a Saul az ezrét, Dávidnak a 10 000-ét. Abban a pillanatban egyszerűen kezdett az ego benne, az a kisebb rendőrségi érzés, az a kudarc érzés fölnőni. Mert neki az volt a cél, hogy megfeleljen embereknek. Ő is egy ára volt. Az 1 Sámuel 15 is aktuális ehhez a témához, úgy gondolom. Ugye, azt olvassuk, hogy amálekiták, ugye meg kellett volna ölni az amálekitákat, Agágot meg kellett volna ölnie, ki kellett volna írtani az egész népet. De ő ezt nem tette meg. És utána jön a próféta hozzá is megint is. És egyszerűen annyira el volt elve magától, hogy azt se látta, hogy ő védkezett. Azt mondja a 1 Sámuel 15:20-ban, egyszerűen észre se vette, hogy hibázott. Egyszerűen én hallgattam az Úrnak a szavára, miről beszélsz? Hát én megtettem, amit az Úr kért. Azt mondja, azon az úton jártam, amelyet engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, és az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. Egyszerűen rész szerint csinálta meg Istennek a parancsolatát, Istennek az üzenetét. Azt gondolta, hogy teljesen tökéletes. Az ilyen emberek mindig azt gondolják, hogy tökéletesek. És utána, amikor megint, nézzetek meg a 30-as versben, amikor meginti, mit mond Sámuelnek, azt mondja, hogy és ő mondta, vétkeztem, mindazáltal becsülj meg engem a népemnek vénei előtt és Izrael előtt, és velem tér vissza, hogy könyörögjek az Úrnak, a te Istenednek. Egyszerűen a nép megbecsülését akarta mindig az életébe. Egy olyan árva volt, aki ki akarta kényszeríteni, hogy ő valaki nagy legyen. Akkor érzi jó magát, ha valaki nagy. Elismerik, amikor sikeres az élete. Igen, azt gondolom, ez is összefügg az árvasággal. Ezt is föl kell ismerned, hogyha ilyenekkel küzdködsz, hogy valaki akarsz lenni. De már olyan deformált módon, mi már nem Istentől van, és akkor érzed jól magad, és akkor érzed biztonságban magadat, hogyha téged dicsérnek, ha felmagasztalnak, hogyha valaki vagy. Mert belül ezt nem érzed. Mert az atyától nem tudtad átvenni ezt a fajta szeretetet. Én a múlt héten beleolvastam Peter Orbinnek az egyik könyvében. Az önközpontosság. Tehát ez volt szerintem Saulnak is a hibája. Teljesen önközpontú volt, és valaki akart lenni, és ezt nem én mondom, hanem Peter Horovin az önközpontosságról tanít. Felolvasom nektek, mert szerintem nagyon fontos. Azt mondja, vannak emberek, akik nem tudják fenntartani a beszélgetés vonalát, hogy saját magukról ne beszélgetnének. Életüket önmaguk bálványozása és töményezése határozza meg. A bálványimádás minden formája bűn, önmagának a bálványozása volt a bűn a sátánnak, amikor kidobták a mennyből. Amikor tehát valaki mindig saját magát tolja előtérbe, és ha mások iránti érdeklődése csak beszélgetési taktika, amellyel újból magára tereli a témát, akkor gyanakodnunk kell arra, hogy erőteljes démoni tevékenységgel állunk szemben. És nem könnyű segíteni az ilyen embereknek. Annyira mélyen gyökeret vett bennük az arrogancia, és a saját maguk fontosságának a tudata, és a legtöbbször azt veszük észre, hogy családi generációs szellemek okozzák ezt. Ez az ember az ilyenfajtában küszködik, gyötrődik, hogy valaki legyen, valami nagy legyen belül, és ő is árva. Aki fölmagasztalja magát, az is lehet árva, meg az is, aki elbújik. Azt hiszem, hogy elérkeztünk arra az időszakra, amikor azt látjuk, hogy nem igazán tudunk tovább menni, ha nem gyógyulunk meg, és nem szabadulunk meg. Álljunk fel, imádkozzunk, jó?